Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Jürge Forszenz Diana, klímakutató, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testület mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának alelnöke, a CEU egyetemi tanára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Kezét csókolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Azt mondja az IPCC, hogy csak sürgős és érdemi cselekvéssel érhető el a párizsi egyezményben kitűzött cél elérése. Mihez képest érdemi és sürgős, amikor elég kinézni az ablakon, hogy lássuk, hogy érdemi és sürgős?
Ugye a párizsi egyezmény az azt tűzi ki, hogy az ipari forradalom előttihez képest, ha lehet, 2 fokkal sem melegedjen az éghajlat, de próbáljunk meg mindent megtenni, hogy 1,5 fokon tartsuk a melegedést. Itt ez az érdemi, hogyha ezt el tudnánk érni, hogyha nem csinálunk többet, mint amit most már elkezdtünk csinálni, akkor azért inkább egy 4-5 fokos melegedés várható az évszázad végére.
De milyen tűnik olyan nagynak? Hát az 3 Celsius fok, legfeljebb kicsit föltekerjük a fűtést, vagy lejjebb veszük a kabátot. Mi a probléma?
Pontosan, tehát ez egy jogos kérdés, hiszen az IPCC-nek ez az utolsó jelentése gyakorlatilag 0,5 fokról szólt, tehát mi a 2 fok különbség és a 1,5 fok melegedés közötti különbség. És az ember azt gondolná, hogy nem, hogy 0,5 fokot, de még 1-2 fokot se vesz az ember észre, hogy most annyival melege van. Hát az az igazság, hogy már ugye most arra 1 fokot melegedett az éghajlat, és ez az 1 fok is nagyon jelentős változásokkal járt világszerte. Látjuk, hogy jóval több a hurikán, a tornádó, a tájfun, látjuk, hogy több ugyanezzel együtt több a szárazság, az asszály, sokkal szélsőségesebbek az időjárási jelenségek, tehát a viharok erősebbek, több a villámlás, látjuk, hogy több áradás van, például Magyarországon is már az elmúlt évtized alatt 2 úgynevezett évszázados áradás volt a Dunán, ami azt jelenti, hogy évszázadonként csak 1 olyat tapasztaltunk korábban. Sokkal több a nyári hőséghullám, most is ugye látjuk, hogy sokkal melegebb az időjárás. Persze nyilván egy-egy jelenséget nem tudunk az éghajlatváltozás számlájára írni, de ezek a hatások nem csak kellemetlenek, hanem már hatnak az egészségünkre, már hatnak a mezőgazdaságra, már hatnak a gazdasági rendszerekre és az infrastruktúrára mindenképpen.
Azt értik a fizikusok, a biológusok, hogy ez az 1 fok, ami nyilván egy átlagos 1 fok, tehát az egészet kell ilyenkor nézni, az miért olyan sok, vagyis miért ennyire érzékeny a Föld erre az 1 fokra?
Igazából nem a Föld érzékeny. Tehát sokan a szkeptikusok azt az ellenérvet szokták használni, hogy mindig volt a múltban, a földtörténeti múltban éghajlatváltozás, mindig
is lesz jégkorszak,
pontosan. A Föld köszöni szépen, nagyon jól el lesz, melegebben is, hidegebben is. Nem a Föld, ami sérülékeny, az emberiség a sérülékeny. Sőt, az emberiség maga nem mint faj, hanem a gazdasági társadalmi rendszereink, amik érzékenyek. Ugyanúgy, mint most egy olyan hasonlatot mondanék, hogyha most nekünk kb. 36,5 ugye az átlag hőmérsékletünk. Hogyha ez fölmegy 1 fokkal, akkor már nem érezzük jól magunkat. Ha fölmegy 3-4 fokkal, akkor már annyira betegek vagyunk, hogy nem igazán tudunk mit kezdeni magunkkal. Ugyanez van az emberi rendszer, társadalmi, gazdasági rendszerekkel is. Ugyanennyire érzékenyek a hőmérsékletre, hiszen egy adott klímára, egy adott hőmérsékleti rendszer, egy adott vihar sémára vannak beállítva például az infrastruktúráink. Ha több az áradás, akkor egyre több folyó és tengerparton épített épületnek, infrastruktúrának lesz baja. Hogyha kicsit nagyobb a szárazság, vagy kicsit több vihar van, akkor elmegy a termés, és be van állítva, tehát úgy annyi mezőgazdasági termést ültetünk, hogy pont ellássa, ne legyen túl sok, hogy ne kelljen kidobni, pont ellássa az emberiséget. Ha egy kicsit, tehát az átlagoktól kicsit eltérünk, azért egy 10-20-30%-os termés kiesés, az már jelentősen érinti az emberiségnek például az élelmiszer ellátását.
Nem annyira rugalmas az emberiség, mint amennyire tűrőképes a Föld? Tehát mi nem
pontosan
bírjuk ki azt, amit a Föld simán kibírna, csak nélkülünk?
Igazából az ember is kibírná. Itt a társadalmi rendszerek és a gazdasági rendszerek az, amik nagyon fognak sérülni.
Ölnénk
például
egymást.
Hova tesszük? Igen. Hova tesszük azt a pár millió embert, aki hajléktalanná válik azáltal, hogy megszűnik az országa? Tehát például a Marshall szigetek, mint ország, az gyakorlatilag megszűnik létezni majd egy pár fokos éghajlatváltozás eredményeképpen, mert teljesen elárad. ki fogad be, melyik ország fogad be egy egész országnyi lakosságot, de mondjuk ezek kis országok, de mondjuk Bangladesh, annak az ország amúgy is nagyon küzd ugye politikai és egyéb problémákkal, hogyha annak a területének egy jó részét nem úgy árasztja el a víz, hogy teljesen elárasztja, de szinte lakhatatlanná válik a rendszeres áradások eredményeképpen. Őket azonnal jövő menekültet kifogadja be. Ugyanígy mondjuk lehet gátakat építeni, de egy bizonyos, mondjuk 2-3 méternél magasabb gátak mögött már nagyon nehéz élni. Vagy mondjuk mi lesz Velencével? Ott van az a fantasztikus műkincs. Már így is nehezen tudjuk megvédeni a különböző viharok által, amikor megemelkedik a vízszint. Mi lesz Hollandiával, Floridával, New Yorkkal, és sorolhatnám azokkal a városokkal, akik a tengerparton vannak, és nem az a gond, amikor szép az idő, és 10 centimmel megnő, vagy 30, vagy 1 méterrel megnő a tengervíz szintje, hanem amikor vihar van. Most is láttuk a Michael hurikán esetén. Egy-egy vihar esetén a tenger szinte bemegy a lakott területekre, és hatalmas károkat okoz. Erről van szó, hogy akkorák a károk, tehát túléljük, az emberiség túléli, de akkorák a gazdasági károk, hogy igazából sokkal okosabban tennénk, ha megelőznénk azokat a gazdasági károkat.
Kiket kell meggyőzni arról, hogy cselekedni kell? Kinek van egyáltalán lehetősége cselekedni?
Mindenkit. Mindenkit. Tehát itt azt a mértékű változást, azokat a tektonikus változásokat, amiket el kell érnünk, nem lehet semmelyik oldalról, csak egy oldalon, de akár két oldalon, akár három oldalon sem elérni. Itt egyértelműen a kormányoknak is nagyon nagy a szerepe, de ugyanolyan nagy a szerepe az iparnak, a gazdasági életnek, és ugyanolyan nagy a szerepe a mezőgazdaságnak és az egyénnek is. Itt mindenkinek együtt kell megértenie, hogy mindnyájan sokkal jobb, rosszabbul jövünk ki, hogyha nem a mi kezünkben vannak változások. Mert itt erről van szó. Hiszen tehát abba kell belegondolni, hogy az éghajlatváltozás mostantól kezdve mindenképpen sokba kerül. Itt az a kérdés, háromféleképpen kerül sokba. Az egyik, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor hatalmas károk lesznek, és már vannak is. Egészségügyi károktól kezdve megőző gazdasági károk, infrastruktúra károk. Ehhez lehet megpróbálni alkalmazkodni. Ilyenkor gátakat építünk, megerősítjük az épületeinket, viharok esetén megelőző rendszereket építünk ki, elköltöztetjük az embereket, és így tovább. Ez is egy csomóba kerül, viszont legalább nem, talán megelőzzük a nem várt károkat. Valamint lehet mérsékelni. Ha mérséklünk, tehát a kibocsátásokat csökkentjük, ez is pénzbe kerül, viszont itt lehet olyan megoldásokat választani, amik igazából amúgy is nagyon jók az emberiségnek, és erről majd később beszélhetünk és mondhatunk példát. Tehát itt ez a három kerül valahogy egyensúlyba, ez a három költség, tehát a szenvedés, az alkalmazkodás és a mérséklés. Mindegyik pénzbe kerül. Az a kérdés, hogy a három költségeiből melyikre tesszük a hangsúlyt. Ha okosak vagyunk, akkor mérséklünk, és akkor nem kell annyit alkalmazkodni, és nem fogunk szenvedni. És akkor a mérséklés költségeit viszont mi úgy irányíthatjuk, hogy jó legyen a gazdaságnak, az egészségügynek, a szegénység felszámolásának, és így tovább. A másik kettőben nem sok ilyen lehetőségünk van.
Ezt az érvelést a kormányok már belátják? A klímaegyezmény alapján azt gondolná az ember, hogy olyan sokan írták alá, hogy biztos belátják.
Belátják. Tehát a kormányok nagyon meg vannak ijedve, a legtöbb kormány nagyon meg van ijedve, mert nagyon sok országban már most nagyon nagyok a hatások, és ők is látják, hogy itt nagy a baj. Az a nehéz, hogy minden kormányra nagyon sok nyomás nehezedik. Tehát annak ellenére, hogy a kormány azt mondja, hogy nagyon jó lenne ez irányba lépni, ugyanakkor sajnos ott van nagyon sok akár választok egy része még nincs tudatában esetleg, hogy ez tényleg probléma, és már most probléma, mert még mindig egy kicsit a jegesmedvékre gondol, hogy milyen cukik a jegesmedvék, és ne pusztuljanak ki, az is cuki, és az is, vagy az unokákra, de kevesen értik, hogy itt már nem a cuki jegesmacikról, a messze levő dolgokról, és az unokáinkról, meg dénunokáinkról van szó, hanem máról, mostról, és rólunk. Tehát egyrészt a szavazóink nem biztos, hogy belátják, másrészt én jelen pillanatban a legnagyobb visszahúzónak talán a nagyipart látom, aki ugyanúgy ugye nagyon befolyásolja a kormányokat, és hát ez természetes is, hogy a gazdasági élet főszereplőivel a kormányok szorosan együtt kell, hogy működjenek. valahogy a gazdaság élet főszereplői azok még, akik nem látják be, hogy nekik is jobb, ha most kezdenek el váltani, és minél hamarabb, és aki mer, az nyer, tehát aki előbb vált, az jobban jár. És igazából én úgy látom, hogy a fő fék behúzók az jelen pillanatban a nagyipar.
Általában is mindenhol, minden országban ugyanolyan mértékben és ugyanazon típusú nagyipar. Az ember ilyenkor mire szokott gondolni? A gépjárműgyártásra szokott gondolni, az olajiparban, a szénkitermelésben, szénerőművek üzemeltetésében érdekelt vállalatcsoportokra. Ezek azok, akik nehezebben mozdulnak?
Pontosan ezek azok, akik nehezebben mozdulnak, nem minden országban egységesen. Például számomra nagyon megdöbbentő azt látni, hogy a német autóipar mennyire nehezen mozdul. Tehát azt gondolnánk Németországra, hogy az éghajlatváltozásban abszolút az élen jár és úttörő, és tényleg szakpolitikailag és akár politikailag mindenképpen az EU-ban ő az a húzó, tehát az egyik, aki nagyon fontosnak tartja, hogy ez irányba lépjünk, és ott talán a legnagyobb a klímatudatosság is, talán egész Európában, talán az egész világon. Ennek ellenére az elektromos autóiparban végül is egy kicsit lemaradtak, ugye, a németek, a japánok azok, és a többiek, akik előbb Amerikában és itt tovább, akik előbb léptek, hogy át kell váltani elektromos irány közlekedésre. Ugyanígy hiába a megújuló energiaiparnak a forradalmi drámai javulását és előretörését tényleg a németeknek köszönhetjük, hiszen ők dotálták annyira olyan mértékben ezt az ipart, amikor még nagyon drága volt, hogy olyan mértékben elterjedt, hogy ma már nagyon alacsony a költsége. Ezt nekik köszönhetjük. Ugyanakkor a szénnel kapcsolatban nagyon nehezen mozdulnak. Több éve nem csökkent ugye a szénnel kapcsolatos energiatermelésük, valamint gondolkoznak azon, hogy úgy szégybányákat nyissanak.
Leszerelték az atomerőműveiket. Kiszálltak az atomiparból. Valamivel fűteniük kell.
Az atommal nem nagyon lehet fűteni, na, hiszen értem, az elektromos áram. Nem maga ellen mondom, nagyon, nagyon sok helyen van ugye ez a gondolkodásbeli probléma, hogy egyenlőre, bár lehet fűteni, tehát csak nem túl gazdaságos.
Úgy értem, erőművet üzemeltetni, áramot termelni, tehát energiát előállítani. Nyilván erre használják.
Igen, viszont olyan mértékben terjedt el a megújuló energia, hogy igazából egyikre sincsen hosszabb távon szükség. Tehát meg lehet oldani mind a kettő nélkül. Tehát már most is például Dánia volt, hogy az elmúlt évben több mint egy hónapot üzemelt az egész ország, úgyhogy csak megújuló energiából termelték az elektromos áramot. Egyre hatalmasak a befektetések ebbe az irányba. Tavaly az egész világon, és most nem csak a gazdag országokat értjük, az egész világon az elektromos áramtermelő kapacitásokba való befektetések több mint fele az új megújulókba történt. Ami azt jelenti, hogy az 50 megawattnál nagyobb vízi erőműveket ebből kivesszük, mert annak elég nagy a környezeti hatásait, tehát azt nem tekintjük annak. A Bloomberg Finance, aki ugye az egyik legnagyobb energiapiaci értékelő, ő azt jósolta tavaly évelején, hogy a 2017 és 2040 közötti energetikai befektetéseknek a 72%-a lesz megújuló. Az év végére módosítania kellett ezt az előrejelzést 81%-ra. Tehát minden eddiginél minden eddigi fantáziánál, meg álomnál is sokkal jobban terjed ez az ipar. Például a Nemzetközi Energia Ügynökség 2002-ben előrejelezte, hogy körülbelül mennyi megújuló energia fog, mennyire fog a megújuló energia elterjedni. Most jelen pillanatban 40-szer akkora kapacitás van a világban, mint amit akkor 2002-ben látott előre. Jelen pillanatban több elektromos áramot termelünk ezekből a új megújuló energiaforrásokból, mint atomenergiából összesen.
Nem vagyunk akkor végül is megmentve, hogyha ezek a várakozásainkon felül szaladnak el, akkor nem tudtuk, ezzel a modellel nem kalkuláltunk, hiszen nem tudtuk, akkor nem vagyunk megmentve?
Nagyon jó kérdés, és azt mondom, hogy részben meg vagyunk mentve. Viszont azt kell látni, hogy ha nem csökkentjük az energiaigényünket, mármint nem a maihoz képest, csak ahhoz képest, ahova menne ez, ha minden kínai, minden indiai szintén autót vásárol, szintén ugyanolyan pazarló módon oldja meg az energia szükségletét, vagy az élet, a jó élet színvonalát, mint ahogy mi csináljuk, vagy inkább mondjuk az Egyesült Államok, akkor még megújuló energiával se lehet mindent kielégíteni, mert az sem megoldás, hogy hát lehet, csak nem biztos, hogy akarjuk az egész földet telerakni szélerőművekkel és napelemekkel. Tehát nagyon fontos lenne azt is megkérdezni minden egyes kilowattóráról. Tehát nem csak azt kell megkérdezni, hogy miből termeljük a következő kilowattóra áramot, hanem azt is meg kell kérdezni, hogy biztos szükség van-e arra, és a mai digitalizált világban, a mai hatalmas innovációs forradalom alatt, ami történik, műszaki technológiai forradalmat, ami történik, nem tudjuk-e jobban, okosabban megoldani ezeket az igényeket. Ugye a fűtésről beszéltünk, például ez egy nagyon jó példa. Lehet egyszerűen átalakítani a fűtést, ugye Magyarországon az egyik legnagyobb kibocsátó a fűtés. Át lehet tenni gázról, mondjuk elektromos áramra, és elektromos áramot megújróból termelni. De ennél sokkal jobb megoldás felújítani az épületeinket, hiszen most már tudjuk, hogy nem csak, hogy 90%-kal le tudjuk csökkenteni a fűtési igényt, hanem már egyre több olyan épület van, ami gyakorlatilag maga erőmű. Tehát több energiát termel, mint amennyit fogyaszt.
De ezzel nagyon vékony égre érkeztünk, mert ahhoz, hogy valaki egy ilyen épületet megépítessen, ahhoz sokkal több pénz kell, mint hogyha kalákában fölhúzná okosba. El nem számolva ezeket a befektetéseket. Akarnak-e az emberek ilyen épületekbe épülni, lakni? Mert ennek a négyzetméter ára több, sokkal, mint amiben eddig laknak.
Szerencsére nem több. Nem sokkal több. Egy picit lehet, hogy több, de nem sokkal több. Tehát az a megdöbbentő itt is, hogy még mi is, akik ezen a területen dolgozunk, is meglepődünk. Tavaly például az E.ON Energy Club Diának, a zsűriének a elnöke voltam, és fantasztikus volt nézni a pályázatokat. Az egyik pályázó például bocsánatot kért azért, hogy hát ő elnézést kér, mert igazából ő egy profit orientált cég. Na most ők null energiás, sőt energia pozitív épületeket adnak el, sorházakat, teljesen egyszerű, nem is nyertek, mert nem olyan nagyon szexis, gyönyörű, csili-vili, gyönyörű épületeket adnak el, hanem az átlag magyar családnak teljesen átlag sorházat, és már a sokadik ilyen sorházat adják el. Kereskedelmi alapon, tehát üzleti alapon, nem támogatásokkal, hanem saját alapon. Ugyanígy a passzív házak is most már szinte divatba jöttek, nagyon sok ilyen épület épül, nem sokkal több, sőt, igazából egy építkezés költségét nem az energetikai oldal szabályozza meg, tehát nem ez határozza meg, hanem az, hogy most milyen burkolatokat teszünk, milyen kilincseket, milyen csapokat, és így tovább, sokkal jobban hozzáad, mint az, hogy mondjuk ami a passzív házhoz szükséges energetikai plusz beruházás. Tehát ma már meg tudjuk ezeket oldani.
Benne van a fenntarthatóság modelljébe az a probléma, hogy mi van akkor, ha mindenki ilyet épít, és mindenki önállóan ellátja saját magát, mi lesz az energetikai hálózatokkal? Ki fogja fenntartani, hogy csenger simán is legyen áram, ahol mondjuk nincs ilyen ház?
Pontosan ez az, ami még feladat, de ezt is látjuk, hogy azért meg lehet oldani. Hiszen egy akkora digitalizációs forradalom alatt élünk, és annyival jobban tudunk rendszer szinten optimalizálni ilyen kis betáplálásokkal kapcsolatos. Tehát az, hogy nagyon sok pici fogyasztó van, aki időnként leoltja a villanyt, időnként fölkapcsolja a villanyt. Itt lehet, hogy éppen fúj a szél, és ott süt a nap, de nem mindig pont akkor, amikor mi éppen mindenki mondjuk be akarja kapcsolni a tévét egy meccs miatt például, meg este leülünk a meleg lakásba. De már ezeket egyre jobban meg lehet oldani. Az energiatárolási technológiák is nagyon forradalmi javulás alatt vannak, tehát azt is én azt gondolom, hogy nagyon hamar fogjuk látni, hogy egyre többet tudunk az energiatárolásra is bazírozni.
Akkor nem lesz igazából a mai értelemben vett energiapiac, nem lesznek termelők, nem lesznek elosztók, hanem mindenki saját maga fog termelni, és valami tűzdeszerű rendszerben, ha pluszon van, akkor azt kiviszem, eladom, akinek kell, az megveszi, és lesz csak egy logisztikai központ, egy nagy számítógép? Így kell elkérdeni valahogy?
Ez irányba megy a világ, nagyon úgy látjuk legalábbis Nyugat-Európában, hogy az energiaszolgáltatók küzdenek, mert az a eddigi üzleti modell, hogy van néhány központi erőmű, attól én megvásárolom az áramot, és aztán én eladom a fogyasztóknak, ez egyre jobban rezeg a réc ez alatt. Nem ezt akarják a fogyasztók. A legtöbb fogyasztó igen szeretne maga autonóm lenni, vagy ha nem is feltétlenül autonóm, de jobban befolyásolni a saját igényét, a saját költségeit, és így tovább. Tehát egyre több az úgynevezett prosumer, tehát aki maga termeli valamilyen szinten legalább a saját elektromos áramát. Igen, ez irányba megy a jövő, de nyilván nem fog mindenki így akar, nem akarja mindenki ezt a jövőt, tehát nyilván ennek a kettőnek egy velege lesz, viszont az biztos, hogy nagyobb lesz a hangsúlya a kis betáplálókon, a kis erőműveken, és azokon a fogyasztókon, akik maguk is esetleg termelnek.
Említettem az előbb Kínát és Indiát, ahol nő a jövedelem, az emberek többet akarnak fogyasztani, és reménykedjünk benne, hogy azt nem úgy fogják csinálni, mint ahogy mi csináltuk annak idején. De ők ugyanolyan emberek. Miért nem ugyanúgy akarják csinálni, mint mi? Egy ember nagy autóval, városban, órákon át pöfögni. Mi is így csináltuk? Miért van jogunk nekünk ahhoz, hogy azt kérjük, hogy ők ne így csinálják?
Ez egy nagyon jogos kérdés, és nyilván így nem is lehet megoldani, hogy mi azt mondjuk nekik, hogy te nem csinálhatod úgy, ahogy mi csináltuk. Nem, itt nem erről van szó, itt reméljük, hogy igazából ők fogják nekünk mutatni az utat, hogy hogy lehet okosabban csinálni, az ember nem mászta meg azt a hegyet, amit mi megmásztunk, azt a rossz hegyet, és utána próbáljuk megoldani, mert sokkal költségesebb és nehezebb. Tehát ha már ki van alakítva ez az infrastruktúra, például ahol mondjuk egy Egyesült Államokbeli város, ahol gyakorlatilag egy fogkrémet venni se tudok elmenni gyalog, meg egy hamburgert venni, ahhoz is autóba kell ülnöm, rámenni egy autópályára, a hatalmas parkolókba parkolni, egy parkoló egyik oldán a másikra nem nagyon megyek el gyalog, mert már az is túl nagy. Ha már megvan ez az infrastruktúra, nagyon nehéz ebből kiszállni. Viszont ebben a fejlődő világban a városok nagy része az még csak most fog megépülni. Ha okosabban építik a városaikat, akkor el tudják kerülni ezt a hibás lépést. Ők is látják. Miért látják? Azért látják, főleg a légszennyezést. Tehát egyszerűen a legtöbb ilyen fejlődő országunkban elviselhetetlen a légszennyezés, és hatalmas gazdasági károkat okoz, nem csak egészségügyi, de ennek a gazdasági károkat is okoz. Nagyon szeretnék ők is megoldani, most már például Kína, ahelyett, hogy ugye egy évtizeddel ezelőtt körülbelül 3 naponta indított be egy 1000 megawattos új szénerőművet. Belátta, hogy ezzel megöli a saját társadalmát gyakorlatilag, és még most is lenne rá igény, tehát ugyanígy nő a gazdaság, de nem, hogy nem ezt csinálja, nem, hogy nem nyit több szénerőművet, hanem elkezdte bezárni a szénerőműveit, és elkezdte megújulóbbal termelni, és esetleg atommal is azon is gondolkozik. Viszont most mégis a következő kihívás elé lépett, hogy javult a helyzet, de nem javult drámaian, mert a közlekedés, pontosan ahogy mondta, az nagyon elkezdett elszárni. Most ezt kell neki megoldania, és nem fogja tudni csak elektromos autóval ezzel azzal megoldani. Muszáj lesz inkább az okos közlekedési rendszereken gondolkozni, a megosztott közlekedésen.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Ürge Forsztesz Diana, klímakutató, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testület mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának alelnöke, a CEU egyetemi tanára, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják most.